ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Család az Család podcast, melyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípust dolgozunk fel, minden családmodellnek egy-egy adást szentelve. Én Henne Léva vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat, Pál Mártont, aki a Családas Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek!
Sziasztok!
Megkockáztatom, hogy mostani adásunkban a mai magyar társadalom egyik legnagyobb tabuját fogjuk feszegetni, hiszen olyan családokról fogunk beszélgetni, ahol nincsen gyermek. És ahogy már megszokhattátok, két csodálatos vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Tanács Eszter pszichológus, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, gyászcsoportvezető. Elkötelezetten dolgozik a gyermektelenség láthatóvá tételéért. Kötetei Nők gyermek nélkül és Férfiak gyermek nélkül címmel jelentek meg. Köszönjük, Eszter, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy itt vagy ma velünk.
Én köszönöm, sziasztok!
És végül, de nem utolsó sorban, Járai Kíra, szinkronrendező, képzésben lévő mentálhigiénés szakember. Párjával, Járai Máté színművésszel nyíltan vállalják, hogy saját döntésük nyomán nem vállalnak gyereket, és emiatt kapnak hideget, meleget. Köszönjük, Kíra, hogy itt vagy velünk ma.
Én is köszönöm, sziasztok!
Én azt gondolom, hogy mielőtt még belevágunk ebbe a mai beszélgetésbe, az lenne a kérésem, és Eszter feléd fordulok elsősorban ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit tisztázzuk azt, hogy pontosan miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy családok gyermek nélkül, milyen okok lehetnek, amiért valakinek végül nem lesz gyermeke.
Gyermekteleneket általában két nagy csoportra szokták osztani, az akaratlagosan és a nem akaratlagosan gyermektelenekre, attól függően, hogy valaki biológiai okokból vagy másokból maradt gyermektelen. Ez a dihotom felosztás azonban elégtelen, mert hogy nagyon nehéz besorolni ebbe a két kategóriába elég sok mindenkit, azokat például, akiknek nincs tartós párkapcsolata, azokban az években, ami biológiai szempontból alkalmas a gyermekvállalásra. Emellett ez a kategorizálás a döntés meglétére helyezi a hangsúlyt, miközben a valóságban sokszor nem is történik döntéshozatal, vagy passzív ez a döntéshozatal. Ezért célszerűbb inkább a tartós gyermektelenséghez vezető utakról gondolkodni, hiszen általában, vagyis legtöbbször nem egy egyszeri döntés vagy ok húzódik meg emögött. De hogyha mégis megyünk ezzel a kategorizálással, ugye az akaratlagosan gyermektelennek vagy a gyerekmentesek, ugye ez a child free, ők a döntésük, választásuk nyomán élnek gyermektelenül, azok között pedig, akik nem akaratlagosan döntenek így, ők közöttük beszélhetünk ugye a meddőkről, vagy termékenységi nehezítettséggel küzdőkről, illetve azokról, akik a körülményeikből fakadóan gyermektelenek, tehát például a párkapcsolat hiánya miatt nem válnak szülővé.
Voltak olyanok, akik érdekesnek találták azt, hogy mi ezt miért soroljuk a 12 családmodellbe, mert hogy ez családnak számít? És akkor most nézek mindkettőtökre, és amelyikötök szeretne erre válaszolni, az nyugodtan kezdheti. Család? A gyermektelen pár?
Egyébként, amikor megkerestetek ezzel az egésszel, akkor pont ezen elkezdtünk gondolkozni, hogy mi soha nem definiáltuk úgy magunkat, mint család. Nem tudom, nekem a család fogalmában mindenképpen beletartozik az, hogy valahol valamilyen formában van egy gyerek, tehát hogy akár vérszerinti, akár örökbefogadott, teljesen mindegy, de hogy mi egy pár vagyunk, akik úgy döntöttünk, hogy nem alapítunk családot. Ugyanakkor, hogyha belegondolok abba, hogy mit nevezünk családnak, vagy tulajdonképpen nekem persze a Máté a családom és a legközelebbi családtagom, de mondjuk, hogyha mondjuk sétálunk az utcán, én saját magamról sem, tehát, hogy ott jön egy pár, nem azt mondanám, hogy ott jön egy család. Tehát, hogy hétköznapi értelemben soha nem beszélünk magunkról úgy, mint család. De egyébként értem, hogy miért sorolható abszolút a családmodellek közé.
A család szó hallattán a legtöbbek biztos, hogy gyerekeket és szülőket képzelnek el, de igazából a gyerektelen párok is tekinthetők családnak, mert hogy a család funkcióit betöltik. Például az érzelmi közelség, az anyagi gondoskodás a tagokról, a közös otthon megteremtése és a reprodukciós alkotóképesség az ugyanúgy megvalósulhat a gyerektelen párok kapcsolatában is, de igaz, hogy sokan nem feltétlen családként definiálják saját magukat.
Van egy olyan határ, amikortól gyermektelennek tekinthetünk egy párt? Tehát van olyan határ, amikortól véglegesnek számít ez a gyermektelenség?
Igen, ez a, hogy meddig átmeneti, vagy mikortól végleges a gyermektelenség, ez nagyon nincs erre egy egyértelmű válasz. Mert még ugye például néhány évtizeddel ezelőtt, akár már a 30 éves kor a nők szemébe egy ilyen lezárás volt, ez egyre inkább kitolódott. Most talán legtöbben 40 körül éreznek egy ilyen fordulópontot a nők között, de egyre jobban tolódik ugye a gyerekvállalás ideje, egyre többen vállalnak akár már 40 éves koruk felett, és igaz, hogy a biológiai lehetőségek az életkor előhaladtával 35 éves kor felett csökkennek, 40 éves kortól meg aztán drasztikusan csökkennek, de különböző asszisztált reprodukciós eljárások segítségével, illetve akár ugye az örökbefogadás útján nehéz megmondani, hogy tehát még akár 50 évesen is válhat valaki anyává, szülővé. És a férfiaknál általában pedig az a közvélekedés, hogy ők bármeddig válhatnak apává, de azért ez is egy kicsit árnyaltabb ennél, mert egyrészt őnekik is a biológiai lehetőségeik csökkennek az életkor előhaladtával, másrészt ők is húznak maguknak egy határt, mert hogy nem tudom, arra gondolnak például, volt, aki ezt fogalmazta meg, hogy szeretne még focizni a gyerekével, úgyhogy 50 évesen már nem vállalna gyereket, mert ki tudja, hogy tud-e majd szaladgálni 60 évesen.
Azt gondolom, hogy abszolút el kell választanunk ezt a két esetet, tehát amikor valakinek tudatos a gyermektelenség, illetve amikor valakinek valamilyen meddőség okozta gyermektelensége van. Tehát nyilván ez azt gondolom, hogy nagyban megkülönbözteti, hogy kinek milyen döntés, vagy adott esetben nem saját döntése ennek a gyermektelenségnek az eredménye. Kira, nektek mennyire volt ez nehéz olyan szempontból kilépni a fényre, hogy bevállaljátok, és hogy erről nyíltan kommunikáljatok, hogy ez számotokra a saját döntésetek volt?
Ezt felvállalni nekünk egyáltalán nem volt nehéz. Tehát, hogy én úgy élem az életemet gyakorlatilag 13-14 éves korom óta, amióta én ezt tudom, hogy én nem akarok gyereket, hogy ezt mindenkinek mondtam. Sőt, egyébként mondjuk 20 éves koromban szerettem ezzel egy kicsit provokálni is. Tehát, hogyha ugye mindenki azt virtatta, hogy akkor most mikor lesz gyerek, ugye mi nagyon korán összejöttünk a Mátéval, hogy mikor vállalunk gyereket, akkor én ezt szerettem kijelenteni elég kategórikusan, hogy én nem akarok gyereket, és hogy miért nem akarok gyereket, és hogy el se tudom képzelni, és hogy miért kéne mindenkinek szülni. Manapság már azért nem vagyok egy, tehát hogy direkt nem beszélek erről feltétlenül, hogy tehát nem provokálok senkit. De ugyanakkor, amit te is mondtál, ugye ezért ez egy hullámzó dolog, ennek ellenére, hogy én már nagyon korán tudtam, hogy nem tudom elképzelni, hogy legyen gyerekem, nyilván amikor úgy éreztem, hogy ez már tényleg egy végleges döntés, tehát ugye végleges döntés az is, hogyha vállalok gyereket, amitől én mindig szorongtam, a véglegességtől, hogy végleges döntés az is, hogyha nem vállalok, mert ugye lassan már biológiailag nem feltétlen leszek rá alkalmas. És akkor volt egy olyan időszak egyébként az életemben, amikor amikor már azt hittem, hogy elindul egy folyamat, ami talán abban fog kicsúcsosodni, hogy vágyni fogok gyerekre, mert egyre többet beszéltünk a Mátéval. Mondjuk azt nyilván tudjuk most is egyébként, hogy hívnák, meg mondjuk én milyen nemű gyereket szeretnék, ha már esetleg lenne. Tehát ilyen dolgokról beszéltünk, és egyre többet beszéltünk erről, és aztán utána valahogy ez mégiscsak elhalt, és visszatért ugyanoda, hogy egyáltalán nem tudom elképzelni. És most már nem csak azért nem tudom elképzelni, mert nyilván 14 éves koromban azt mondtam, hogy egyszerűen nincs meg bennem a vágy, ennyi, és akkor még miért kéne nekem gyereket szülnöm, ha nem vágyom rá. Most már gyakorlatilag született egy ilyen könyv, azt tudom, hogy te is írtál ilyen könyveket, de van egy könyv a tudatos, nem is tudom, hogy a Rácz Laura Rebeka írta, és most nem is tudom, hogy pontosan mi volt a címe, Tudatosan gyermektelenek talán, és abban velünk is készített interjút, és abban van egy ilyen kérdőív, amit ki kellett tölteni, hogy miért nem szeretnénk gyereket vállalni, és gyakorlatilag inkább azt kellett volna felsorolni, hogy miért vállalnék egyáltalán, mert nem nagyon tudok olyan indokot, amiért én vállalnék gyereket. Maximum az, hogy kettőnkből, ami kettőnk szerelméből milyen ember lenne, azt megnézném.
De. Egyébként a társadalom, van bármilyen statisztika, hogy a társadalomnak, vagy a magyar társadalom a hány százalék az, aki egy tudatosan, tehát egy az, hogy gyermek nélküli családok, és akkor egy ebből mennyi, aki próbálkozik gyermekkel, és nem sikerül nekik, és mennyi, akik tudatosan úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyermeket, hogy van-e bármi számunk.
Érdekes, gyerektelenség kapcsán leginkább a nőkre szoktunk először gondolni, és a férfiak a valóságban nagyobb arányban gyerektelenek, és nagyobb arányban is növekszik a gyerektelen férfiak aránya, mint a nőké. A 30-45 év közötti korosztályban, amikor azért még bőven válhat apává egy férfi, és anyává egy nő, hazánkban körülbelül olyan 25%-a gyermektelen a férfiaknak, a nőknek 17%-a. 40-45 éves férfiak körében 22% körül, nők körébe 11% körül van a gyermektelenek aránya, de ez is évről évre növekszik, és hát a nyugati világban is az látszik, hogy körülbelül minden ötödik ember gyermektelen, tehát ugye felé tartunk. És ha a gyermekteleneket nézzük, akkor az ő csoportjukon belül, ez is talán így az általánosság gondolással szembe megy, hogy a tudatosan gyerektelenek aránya a gyermekteleneken belül 10% körüli. 10% körüli azok aránya, akik termékenységi nehezítettséggel küzdenek, és 80% azoknak az aránya, akik külső körülmények miatt nem tudnak gyermeket vállalni. Tehát például a párkapcsolat hiánya miatt, ez hazánkban egyébként szintén a legnagyobb indoka, vagy ez a legfőbb oka annak, hogy valaki gyermektelenül él.
Én azt gondolom, hogy egyébként az olyan, tudod, tehát, hogy gyermektelen gyermektelen családok szám is valószínűleg nőtt. Tehát, hogy azért azt halljuk azokat a trendeket, amik trendek, ez most így furcsán hangzik, de hogy ez nem egy ilyen, vagy ez én, az nem jó szó, hogy új keletű dolog, de hogy egyre többen döntenek úgy, hogy nem vállalnak gyereket. Ugye ennek több oka van, hogy nagyon sokat beszélgettünk a biológiai háttérről, de hogy egyre többet hallani a klímaszorongásról, egyre többet hallani arról, hogy mi a fenének szüljek én gyereket ebbe a világba, most én őszinte leszek, hiszen az én életem az még rendben lesz, de az én gyerekem élete már nem tudom, hogy egyébként a klímaváltozással, stb., hogy ő milyen életet, hogy ő nem fog engem elküldeni a fenébe, hogy miért hoztál a világra, hiszen egy olyan világba kell, hogy felnőjek, ami tele lesz kihívásokkal és konfliktusokkal, stb. De erről is nagyon sokat beszélnek, vagy egyre több ilyen cikk jelenik meg. Tehát biztos, hogy ez egy ilyen növekvő trend Magyarországon is.
Biztos, hát most már gyakorlatilag nem csak azon kell, tehát hogy az egy hatalmas felelősség, hogy ez a gyerek az, annak jó élete legyen, jó szakmája legyen, anyagilag oké legyen, meg egészséges legyen, hanem hogy a külső körülmények azok egyáltalán lehetővé teszik ezt. Mert lehet, hogy baromira nem, tehát tényleg nem Abszolút. Lesz ivóvíze. Tehát...
Én is egyébként ezt nem akarom így elvinni a beszélgetést ebbe az irányba, de hogy én tényleg az emberek azon görcsönnek, hogy melyik iskolába járatják, hogy mit tesznek most a gyerekek, hogy milyen külön szakkörön járjon, de hogy egyébként 20 év múlva ő hogy fog tudni családot alapítani, vagy hogy milyen nyarai lesznek mondjuk Magyarországon, vagy hogy milyen kilátásai lesznek, hogy hány éves koráig fog élni, arról egyébként senki nem beszél, hanem ezek a 3-5 éves távok vannak betervezve minden szülő életébe.
És higgyétek el, hogy szülőként mondhatom, hogy ez is iszonyat nagy szorongást tud okozni. Tehát ugyanúgy. Bármelyik területet nézzük. Tehát.
De egyébként ugye a gyermekteleneken belül is, tehát ugye, hogy mennyire elfogadó dók az emberek ezzel kapcsolatban. Nyilván ugye mondtad, hogy 10% kb. Az, akik tudatosan nem vállalnak gyereket. Ugye mindenki mással egyébként elfogadóbbak az emberek, tehát aki nyilván, aki biológiailag nem tud gyereket vállalni, vagy mondjuk az anyagi helyzete nem teszi lehetővé, vagy egyedül van, ő velük nagyon elfogadó, de azt egyszerűen képtelenek megérteni általában, nyilván tisztelet a kivételnek, hogyha rendezett anyagi körülmények között élő, egymás szerető, párkapcsolatban, házasságban élő emberek nem vállalnak gyereket, azt általában úgy fogják fel, mintha ez valami emberiség elleni büntet lenne.
Abszolút ilyen stigmatizáló egyébként, de akár még azoknak a csoportoknak is, akiket az imént felsoroltál, hogy őket annyira nem bántja a társadalom, de szerintem még ők is kapják. Tehát, hogy aki egyedülálló és azért nem, vagy tehát, hogy az, hát akinek nincs gyereke, az
sajnálják, és nyilván az se egy jó állapot, hogyha valakit sajnálnak.
Igen.
Ugye, mondjuk engem legalább nem sajnálnak, engem megvan a vélem, hát önző vagyok, tehát, hogy ez a legelső, tehát és ez mindig
önző megkapom. Vagy szerinted?
De egyébként most nem emiatt, de lehet, hogy önző vagyok, de nem gondolom, hogy emiatt, mivel, hogy tehát nincs a gyerekem, tehát nincs kivel szemben önzőnek lennem.
Én őszinte leszek, nekem is ez egy folyamatnak a része, hogy ugye nekem, mint Szivárvány család, nagyon elfogadónak kéne lennem a társadalom többi kisebbségével szemben, hiszen mondhatjuk, hogy ez is egy kisebbség a társadalmon belül, aki ilyen döntést hoz. De hogy ugye mi, akik mindig vágytunk arra, hogy gyerekünk legyen, és ezért nagyon meg kellett küzdeni azért, hogy mi örökbe fogadhassuk azt a két gyereket, és hogy itt legyünk, és hogy harcolunk azért, hogy azt mondhassuk, hogy család vagyunk. Itt vagytok ti, akik úgy döntöttek, hogy nem akartok gyereket, akár te kímered talán azt is mondani, hogy ti nem vagytok úgy család, mint más, akkor az emberben mindig benne van az, hogy de basszus, én meg annyit harcoltam, érted? És hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez nekem is volt, és talán még mindig van dolgom az, hogy én ezt teljes mértékben megértsem, elfogadjam. Mindezt úgy, hogy abszolút nincs bennem semmilyen előítélet ezzel kapcsolatban, meg hogy szerintem ez egy nagyon bátor dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem akar gyereket, ugyanúgy, mint az örökbefogadásban is, hogy kiajánlanak neked egy gyereket, és hogy merjél nemet mondani arra az adott gyerekre, mert tudod, hogy neked az nem fog működni, és tényleg iszonyat bátorság kell hozzá. Én nagyon sokszor azt hallani, hogy valaki azért vállal a gyereket, hogy a kapcsolatát megmentse, tehát hogy erről is nagyon sokat beszélnek. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen folyamat a társadalomban is, és az olyan emberek, mint ti, a Mátéval, vagy aki könyvet ír róla, ezek ilyen nagyon fontos tabu döntögetés. És itt persze lehet a társadalomra azt mondani, hogy elítél, de hogy azért azt látjuk, hogy mit súlykol körülöttünk a média, mit súlykol körülöttünk a politika, és hogy egyébként ezzel a fősodorral szembe mennek emberek, az mindenképpen egy bátorság szerintem. Egy olyan bátorság, amiből egyre kevesebb van, sajnos, de szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy erről is beszéljünk.
Lehet közügy a gyermekvállalás?
Hú, ez ne engem kérdez.
Bárkitől kérdezem. Lehet közügy? Tehát feladatunk egy nemzet érdekében gyereket vállalni? Nem, nem, társadalom érdekében?
Nem. És még csak visszacsatolva, de nagyon izgalmas kérdés szerintem, hogy mondtam, hogy Nyugat-Európában mondjuk 10-15% körüli a tudatosan gyerektelek aránya a gyerekteleneken belül. Magyarországon viszont 2-3%-ot mutatnak a kutatások, és akkor itt felmerül az a kérdés, hogy vajon tényleg ilyen kicsi csak az arányuk, vagy sokaknak, vagy sokan követik azt a stratégiát, hogy inkább választják azt, hogy mondjuk sajnálják őket, és azt mondják, hogy nem lehetett, vagy ezzel zárják le a kérdezősködést, és egyébként fordítva is működik, tehát, hogy találkoztam nőkkel, akik azt mondják, hogy fájdalmas lenne belemenni abba, hogy próbálkoztak, és nem sikerül gyermeket vállalniuk, és akkor ők meg mondjuk azzal zárják le a kérdést, hogy nem akartak gyereket.
Mondjuk eleve ezért is tartom egyébként nagyon tapintatlan kérdésnek, hogy itt ez olyan kérdés, mint hogy mész-e holnap hajat festetni, vagy nem tudom, tehát hogy mert hogy nem tudhatják, hogy valakinek lehet, hogy évek óta tartó küzdelem van mögötte, hogy mert gyereket akar, és hogy folyamatosan ezt kérdezik tőle, tehát nem feltétlenül ő nem akar. Tehát, hogy ez mindenképpen egy magán ügy, és egy tapintatlan kérdés.
Lenne, igen. De azt látom egyébként, hogy ez teljesen függetlenül, hogy baráti társaság, munkahely, család, karácsonyi vacsora, spontán megkérdezik az embertől.
De egyébként tehát, mondjuk ez... az is tök mindent, hogyha már egy gyereke van, akkor mikor jön a következő, vagy ha kettő,
akkor is jön a szülés után azonnal. Igen, tehát, hogy ezek ilyen, mennyire lehet ezeket jól kezelni, vagy mennyire veszíti el az ember a türelmét, vagy már a motiváltságát, hogy megpróbálja meggyőzni, vagy elmagyarázni a másiknak.
Hát hogy... mondom, hogy 20 éves koromban én direkt én ebben nagyon szerettem belemenni, és direkt provokáltam, és direkt nagyon belementem, és nagyon véremenő vitáim voltak, és és akkor utána meg egy idő után már inkább mondom, tehát hogy inkább is kikerültem ezt a kérdést. Most meg már egy ideje nem is kérdezik. Egyrészt azért sem kérdezik, mert tudják, tehát ugye most már...
Nyíltan
kommunikáltuk, tehát ezt mindenki tudja. Úgyhogy most már meg egyáltalán nem beszélnek erről. Annyiban szokott szóba kerülni, hogy időről időre még olyan ismerőseim vagy barátaim is, akikről azt gondolom, hogy nagyon elfogadóak, és nagyon, és nem gondolnám, hogy ilyen gondolatok vannak bennük. Azért egyszer-egyszer történik egy-egy olyan esemény, amire úgy reagálnak egy-egy olyan mondattal, amin így ledöbbenek, hogy akkor valójában azért mégiscsak ő is azt gondolja, hogy
ez egy átmeneti állapot?
Hát nem az egy átmeneti állapot, hanem hogy nekem szülnöm kéne.
Aha.
Tehát, hogy én miért nem szülök. Tehát például mondjuk, hogyha ugye nyilván eléggé foglalkoztat az öregedés, meg az, hogy a gravitáció dolgozik az arcomon, meg stb. Ilyesmi, na mindegy, de hogy az a lényeg, hogy ennek mi köze ugye a gyerekvállaláshoz, hát az, hogy amikor elmentem a kozmetikusomhoz, és szóba került, hogy valamilyen extra kezelésen voltam, akkor mégiscsak a harmadik mondata az volt, hogy nem lehet, hogy unatkozol, és mégiscsak gyereket kellene szülni.
És akkor próbálom keresni, hogy ezt hol függhetett össze az...
Hát úgy, hogy most nekem nagyon sok időm van azon agyalni, hogy öregszem, hogy belenézek hogy sokszor a tükörbe.
Ez a hegem is nagyon foglalkoztat, hogy kettő van, és még fiú is vagyok.
És ez nekem ott az ő esetében azért fájt egyébként annyira, mert tényleg, nem tudom, 15 éve járok hozzá, és egy kifejezetten nagyon intelligens és elfogadó embernek gondoltam, és nagyon sokat tud rólam.
Mit mondtál erre?
Ezt akartunk kérdezni.
Hát egy kicsit lefagytam, azért, mert mélyen érintett, és egy kicsit lefagytam, úgyhogy nem mentem bele. Tehát 20 éves koromban nagyon véresen összevesztünk volna. Most nem mondtam semmit, csak azóta nem voltam nála.
Ez is egy válasz.
Igen. Van egyébként összefüggés a között, hogy most mentálhigiénés tanulmányokat folytatsz, és ez a gyermektelen vonal között, vagy ez teljesen független ettől?
Nem, ez mindig engem nagyon érdekel, de egyébként meg 18 éves koromban is gondolkoztam azon, hogy ezen a vonalon kellene tovább tanulni, de most már egyébként azt mondom, hogy az nagyon jó, hogy nem 18 évesen kezdtem el ezzel foglalkozni, mert igazából...
Egész más személyiségek voltunk, vagyunk szerintem.
Hát teljesen más, meg azért furcsa is szerintem igazából ezzel foglalkozni, úgyhogy a 18 éves korodban elmész mondjuk pszichológusnak tanulni, és akkor gyakorlatilag null önismerettel jössz ki az egyetemről, úgyhogy szerintem most jött el ennek az ideje.
A szülőséggel kapcsolatban egyébként minden egyes embernek van valamilyen véleménye, tudása. Tehát ez az egyik, hogy akár így csak a saját tapasztalatunk, hogy a szüleinkkel való kapcsolatunkban megéltünk valamit ezzel kapcsolatban. Ez már ilyen nagyon intenzív érzelmeket vált ki mindenkiből, és aztán mivel általában nem tudjuk az emberekről se azt, hogy miért vállalnak gyereket, se azt, hogy miért nem vállalnak, van egy ilyen nagy információhiány, amit meg szeretünk kitölteni, és akkor mindenféle dolgokat mögé gondolunk, ami aztán vagy úgy van, vagy nem, de pont ezért lenne jó a tapintatosságra, meg az empatikus odafordulásra fölhívni a figyelmet, hogy azért ezernyi dolog lehet.
Meg hát azért mostanában egyébként, tehát hogy azért azt lehet, hogy nyilván vannak, hogy mondjam, divatosabb másságok, vagy tehát, hogy amivel, ami mondjuk ugye a ti esetetekben például, ugye ez azért egy ilyen nagyon nemes dolog, egy most nem azt mondom, hogy hőstet, de hogy egy nemes dolog, hogy ti hát ilyen társadalmi környezetben, ráadásul itt Magyarországon, ugye, hogy hát ilyen szóval nem elfogadó a társadalom, hogy ti mégis, ti mindenképpen gyereket szerettetek volna, és ezt végig vittétek. És ezzel még mindig inkább, sokkal inkább tud azonosulni, mondjuk, hogyha baloldalt nézem.
Igen, de...
Mint a tudatos gyermektelenséggel.
Világos, ebben teljesen igazad van, tehát, hogy, de én meg ugyanezen gondolkodtam, miközben rólad beszéltünk, hogy az meg egy, ezt mondtam is az előbb, hogy az meg egy bátorság, hogy ebben a társadalmi közegben, ebben a politikai környezetben ebbe beleállni, és azt mondani, hogy nem, mi nem szeretnénk gyereket, és pont. És úgy igazán meg se kéne indokolni. Tehát, mert ti úgy döntöttek, mint emberek, mint individuumok, hogy mi nem szeretnénk gyereket, és egyébként ez senkire nem tartozik, hogy milyen okok vannak e mögött. De hogy például ami nagyon érdekes, hogy mondjuk a Családos Család kampány is, meg a Szivárvány Családok helyzete, pont a gyerekek voltak azok a kapcsolódási pontok, amivel mi tudtunk kapcsolódni a többségi társadalom felé. És egyébként valószínűleg pont ezért van ilyen kvázi elutasítás, de nincsenek erről számaink, hogy az emberek mit gondolnak erről, hiszen most Szivárvány Családokról vannak számok, hogy egyébként az emberek 62 vagy valahány százalék azt mondja, hogy ugyanúgy tudunk gyereket nevelni, mint bárki más, ami egy tök magas szám, de hogy ott a kapcsolódási pont a gyerek. Viszont ugye a gyermektelenségben pedig nincs ez a kapcsolódási pont, és valószínűleg pont ezért is van emögött ilyen stigma, hiszen ezt nehezen tudják elképzelni. Néha szerintem egyébként irigyek is az emberek.
Én is azt gondolom egyébként.
Hogy akár azt is mondhatjuk, hiszen arra most azért nagyon sokat beszélünk arról, hogy elég jó szülő, hogy jó szülők legyünk, de hogy a közösségi médiában mindenhol azért látjuk, hogy fáradtak a szülők, a gyerekeknek az értéke sokkal többet érnek a gyerekek, sokkal többet foglalkoznak velük, mint a múltban, és a szülők egyébként szeretnek panaszkodni is arra, hogy mennyit kell foglalkozni az adott gyerekkel, és főleg a közösségi médiában látjuk ezeket a vicces videókat, és arról, hogy basszus, vége van a kéthetes, mit tudom én, téli szünetnek, és végre a gyerek visszament az iskolába, és egyedül maradunk. Tehát, hogy szerintem van az emberek, és őszintén leszek, mi is szoktunk erről beszélni az Ádám, hogy mi lenne, ha nem lettek volna gyerekek, most mi lenne a mi párosunkkal, hogy mondjuk szerintem nekünk pont jót tett, de hogy és de hogy mi lett volna, ha most mondjuk hova utaztunk volna, hogyha nem jön mondjuk a második, és akkor mennyi, hogyan tudtunk volna előrelépni az életben. Tehát, hogy szerintem mindenki eljátszik ezzel a gondolattal, hogy mi lett volna, ha nem lett. És igenis, én azt gondolom, hogy
van aki be se vallja, egyébként van olyan, aki nem vallja be, tehát nem vallja be, hogy azért néha gondol arra, hogy mi lenne, hogyha nem lennének gyerekek, és milyen életet élhetne. Egyébként pont a kis videómban múltkor volt egy mondatom, hogy biztos vagyok benne, hogy nyilvánvalóan ezzel egy csomó mindent kihagyok, tehát nem ismerem meg ezt a fajta szeretetet. De ugye egyrészt nem nagyon hiányozhat, mert hát ugye mivel nem ismerem, és nem is fogom soha megismerni, de ugye hogy azt is mondtam, hogy viszont nyilván azok, akik gyereket vállalnak, ők is kihagynak sok mindent, tehát ez egy teljesen más típusú élet. Szerintem ez egy teljesen olyan mondat, amivel azért a legtöbben tudnak azonosulni, és ezt nem vitatják, de egyébként mégis volt olyan kommentelő, aki felháborodva írt, hogy ugyan már ő mit hagyna ki. Mondjam már el neki.
Én néha eljátszok ezzel a gondolattal, hogy mit tudni, és nagyon szeretem a gyerekeimet, félre ne értsétek, de hogy mit tudnék olvasni, milyen színházba tudnék aznap este elmenni, amikor nem megyek el, és mi minden más tudnék csinálni, hogyha nem erről szólna az életem. És én azt gondolom, hogy ez egy egészséges gondolat, hogy én ezzel eljátszom.
De ezt persze, egészséges gondolat, de az is teljesen egészséges, hogy bevallod, hogy nyilván egy csomó mindenki marad mindenki életéből, most függetlenül attól, hogy most vállal egy gyereket, vagy nem vállal, vagy nem tudom, az is, hogy városba él, vagy vidéken, vagy melyik országba. Tehát ezek tények. Tehát néha az emberek, minthogyha ilyen tényszerű dolgokat is képtelenek lennének kimondani. Tehát és általában mondjuk egyébként, amit mondtál, hogy sokszor van irigység is, néha igen, azt is érzem, sőt, van olyan barátnőm, aki ki is mondja, hogy baromira irigy arra, hogy én ezt megmertem lépni, mert valójában ő persze nagyon szereti a gyerekeit, de hogy ő azért vállal a gyereket, mert kvázi ez a normális, tehát, hogy ez a társadalmilag elvárás forma. Igen. Nekem pedig egyébként 14 évesen, amikor így ez megfogalmazódott bennem, hogy én nem szeretnék gyereket, nekem az volt a legijesztőbb, hogy hát, de hát én 14 évesen én alig várom, hogy végre elköltözhessek otthonról, elkezdjem a felnőtt életemet, meg tudjam, hogy egyáltalán ki vagyok, és akkor, amikor ez éppen, hogy elkezdődik, tehát éppen, hogy felnőttem, kiléptem a gyerekkorból, szüljek egy gyereket. Tehát, hogy egyszerűen nekem ez annyira abszurd elképzelés volt, hogy nem értettem, hogy a többieknek ez hogy nem abszurd. És egyébként a mai napig nem értem. Mert hogy még hogyha vállalnék is gyereket, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy tudom én, a 40 körül jön el, vagy 50 körül ennek az ideje. Egyébként szerintem, biológiailag sajnos nem, hogy az ember gyereket vállaljon. Én így gondolom.
Sokan ezért maradnak egyébként gyermektelenek, mert pont, hogy így valahogy nagyon szétcsúszik a biológiai, meg hogy hogyan alakul mostanában az embereknek az életútja. Tehát sok gyerek nem születik meg, mert egyre kitolódik a gyerekvállalás ideje, és így maradnak gyerektelenek a párok. De nagyon fontos dolgokat mondtatok, és nagyon örülök, hogy elhangzottak, mert egyébként kutatások ezt is mutatják, hogy a tudatosan gyerekteleneknél csak egy csoportot ítélnek el jobban az emberek, azokat, akik megbánták, hogy gyerekük született, és ezt is sokan szokták mondani, hogy akik így döntenek, hogy nem vállalnak gyereket, hogy inkább azt szeretnék megbánni majd, hogy nem vállaltak, mint azt, hogy vállaltak gyereket. De a gyerektelenséggel kapcsolatban elég sokat kutatják egyébként a sztereotípiákat, előítéleteket, és abszolút megjelenik igen a megvetés mellett mondjuk az irigység is, a tudatosan gyerektelenek kapcsán, még ahogy mondtátok, a szánalom, a sajnálat azokkal szemben, akiknél nem tudatos döntés ez. És még egy érdekes eszembe jutott, hogy mondtad többször, hogy önzőnek szokták gondolni, ugye, főként akik így döntenek, illetve emellett még instabilnak is, érzelmileg kevésbé melegnek.
Traumatizált.
Igen, traumatizáltnak is, ugye ezek közül semmit nem igazolnak a kutatások, de az is érdekes, hogy például az önzőség mostanában már megjelenik mondjuk a sok gyerekes családokkal szembe is, hogy hát erre a világra, meg stb. Miért vállalnak ilyen sok gyereket, szóval nem nincs ez leredukálva gyerektelenekre.
A nagy családos adásunk még nem zajlott el, úgyhogy akkor itt lesz egy kérdésünk szerintem majd ezzel kapcsolatban.
De egyébként ez az aspektusa, ez is nagyon érdekes, hogy a nagy családosok, úristen, kezd az egész családtém engem kiborítani.
Mert csak lehet, hogy ugye, mert az is szokott lenni, hogy ki fogja majd rányitni az ajtót, és ki fog rólad gondoskodni. Időskorban. És akkor gondolom, itt a nagy családosoknál már megjelenik, hogy hát azért szülnek annyi gyereket, mert majd lesz akkor lesz bőven, aki ellássa őket. De hát...
És ez a nők, férfiak esetében, mert például amit az egyszülős családos podcast felvételünk nem volt meg, de úgy azért egyébként a kártyátékban is ez benne van, hogy általában aki egyszülő neveli a gyermekét, és mondjuk egy anyáról van szó, akkor az általában az anya hibája, hogy ő egyedül maradt, vagy ő elvált, vagy stb. Viszont, hogy egy férfi egyedül nevel egy gyereket, akkor meg ő a hős, és hogy hát egy férfi, hogy hát úristen, hogy képes erre, és hogy ők általában a sztárok.
Tehát régen... vagy régebben úgy volt, hogy például, hogyha szerettek volna gyereket vállalni, de nem jött, akkor a nőt kivizsgálták, mindent kivizsgáltak, és utána jött csak a férfi, de most már azért szerencsére ez nem így van.
Természetes volt, hogy a nő a hibás.
Biztos, hogy a nő a hibás.
Igen, és mi a sztereotípia?
De abszolút igazad van, hogy a nők identitásában még fontosabb szerepet tulajdonítunk a gyerekvállalásnak, a családteremtésnek. A férfiaknál ez inkább őnek a teljesítmény, a munkavilága az, ami így meghatározó, tehát erősebben stigmatizáltak a nők jóval, mint a férfiak.
Hát nyilván azért is, mert ugye, most leverem itt a mikrofon, hogy a férfiak, ugye, ők nagyon sokáig képesek gyereket nemzetni. Tehát most az, hogy mondjuk 50 évesen nincs egy férfinak gyereke, hát neki még lehet. Tehát...
Igen.
Vagy hát sokszor gondolják azt. De egyébként a nőkkel kapcsolatban, legalábbis velem kapcsolatban az rengetegszer elhangzott már, hogy ugye, tehát hogy nem lehetsz teljes értékű nő anélkül, hogy... gyereket vállalná, tehát igen, tehát hogy az anyaság az olyan szinten része a női létnek, a teljes női létnek, hogy te anélkül nem tudsz kiteljesedni. Tehát ez egy másik sztereotípia.
Igen, ez abszolút tartja magát Magyarországon, hogy boldog, teljes, értelmes életet csak gyerekkel lehet élni.
Ja, hát igen, és a másik, igen, az értelmes a kulcsszó, mert hogy egyébként milyen célja lehet az életednek, hogyha nem az, hogy egy gyereket nevelj.
Egy nagyon kedves gyerekkori barátnőm párt keres, és 40 éves már, tehát ő is ilyen teljesen dilemmában van, hogy vajon lesz-e még gyermeke, vagy úgy alakul-e. És ott is a párkeresés során gyakran meséli, hogy a második, harmadik kérdés, hogy egyébként mi a célod az életben, vagy mit szeretnél elérni, és ő nem sorolja oda a gyermekvállalást. És ezen nagyon-nagyon gyakran kiborulnak a férfiak, hogy ez miért nincs ott a listán, és ezt is nagyon nehezen fogadják el, amit most mondtál, hogy mi a célja, és ez miért nem célja, ez miért nincs ott.
Meg hogy általában az is furcsa egyébként, hogy azt mindig meg szokták kérdezni, hogy miért nem akarsz gyereket, de azt miért nem kérdezik meg, hogy miért akarsz gyereket.
Igen.
Tehát, hogy minden egyes embertől egyébként, aki gyereket szeretne...
Na,
hát jó, de az egy már...
De ezt is szoktuk mondani, hogy miért átélek különböző vizsgákon, ami tök oké, mert hogy mégsem az ember az Amazonon rendeli a gyereket idézélesen az örökbefogadásban, és hogy át kell menned különböző, de hogy az örökbefogadó szülőket brutál nézik, és
igen,
motiváció.
Igen, de a vér szerint itt nem.
A vér szerintinél meg hát igen, ott.
Tehát, hogy nem kérdeznek
nincs,
meg egy...
Nem, ott bárki, aki szeretne.
Igen, egy házas párt, vagy egy terhes nőt, hogy egyébként nyilván, ha már terhes, akkor már mindegy, de hogy vagy egy éppen frissen összeházasodott párt, hogyha akarnak gyereket, akkor miért szeretnének? Hogy ezt azért gondolják át.
A munkaerőpiacon mennyire számít az, hogy valaki gyermektelen? Mennyire számít egyáltalán előnynek, vagy pozitív dolognak ez?
Ez nagyon érdekes, mert itt pont fordítva van a nők és férfiak esetén, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy a nőknél általában előny, hogyha gyermektelenek. Igen, tehát azt talán mindenki tapasztalja a környezetében, hogy az anyák milyen nehézségekkel küzdenek, hogy rugalmas munkaidők legyen, hogy több évre kiesnek a munkaerőpiacról, stb. A férfiaknál viszont pont fordítva van, ott az ad egy magasabb státuszt a férfiaknak, hogyha gyerekük van, és jobban, tehát jobban tudnak érvényesülni az apák, mint a gyerektelen férfiak.
De erről se hallottam még.
Én se. Azért is tettem fel a kérdést, mert ez abszolút érdekes.
És gondolkodom, hogy ez miért lehet. Tehát, hogy ennek van bármilyen ilyen indoka, hogy ez miért. A nők esetében ez szerintem teljesen világos, de a férfiaknál mit ad hozzá a férfi a munkaerőpiacon az, hogy neki van gyermeke, vagy nincs gyereke. Tehát, hogy ez kevésbé értem, hogy mi lehet ott a mögöttes dolog.
Hát, hogy a biztos bázis, vagy háttér talán.
Minden mögött van egy erős nő, és akkor...
meg egy erős
vagy
gyerek.
Vagy micsoda, meg egy erős gyerek.
Valószínűleg azért is, mert az apa szerephez nagyobb felelősségvállalást, elköteleződést, tehát sokkal pozitívabb tulajdonságokat asszociálunk.
Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj pont azon gondolkodtam, tehát, hogy itt hogy így vesszük föl sorba a családokat, és egyébként elképesztő ilyen halmazok vannak, hogy mennyire hasonlítanak ezek a családok és a kihívások, és hogy hogyan mondjuk egy kört rajzolnék, és egy kör lenne egyféle családtípus, és egy kör egy másik, hogy ezek egyébként hogy metszik egymást ezekkel a kihívásokkal kapcsolatban, hogy mondjuk a sztereotípiákat hogyan küzdik le, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe, hogy ezek, hogy sokat, nagyon sok a hasonlóság a különböző családok között, és ez én nagyon sok ilyen aha pillanatom volt az elmúlt felvételek során, hogy tényleg láttam, hogy ezek a családok milyen kihívásokkal néznek szemben nap, mint nap. És például az, hogy ti is Kira kvázi coming out-oltatok azzal kapcsolatban, hogy nem akartok gyereket. Tehát, hogy ez is egyfajta coming out, most ez így furán hangzik, de hogy az. És ez is egy ilyen tök más perspektívában helyezi ezt az egész kérdést számomra.
Az meg a másik, ugye, ami velem kapcsolatban még ugye felmerült, hogy szegény Máté, tehát Máténak egy másik nőt kellene keresnie, mert ugye a külvilág az úgy látja, úgy gondolja, hogy én vagyok a gonosz feleség, aki nem akar gyereket, és megfoszt egy ilyen csodálatos embert attól, hogy apa legyen. Tehát ugye ez a... Tehát, hogy valahogy, nyilván nem tudom, tehát, hogy most mi jön le, persze, nyilván, hogy én, hú, de milyen erős, meg kemény nő vagyok, és akkor meg hideg, és biztos azért nem akarok gyereket, de hogy ez az egyik leggyakoribban elhangzó vád egyébként, hogy én őt megfosztom ettől az apai érzéstől. Tehát, ugye még ez is.
Ez is olyan érdekes dolog egyébként, hogy amikor egy pár tudatosan nem vállal a gyermeket, akkor ugye honnan indul el maga a gondolat, hogy nekünk ne legyen gyermekünk. Tehát, hogy amikor, azt gondolom ritka, de Eszter erősíts meg bennünket, vagy száfolj, hogy amikor egyszerre tudatosan ugyanazt gondolja a pár, tehát, hogy lehet, hogy az egyik fél erősebben gondolja, és aztán idővel kvázi meggyőzi a másikat, de nyilván ez nem egy jó szó erre, mert nem biztos, hogy meg kell győzni a másikat, hogy ez mennyire hogy működik ennek a dinamikája?
Többféle döntési mechanizmus is működik a párok között. Ugye egyrészt a gyerektelenek között, ahogy így kategorizálták, hogy ki hogyan van ezzel, van egy olyan kategória, akik semlegesek igazából, vagy javarészt semlegesek a gyerekvállalásra vonatkozó szándékuk, preferenciák tekintetében, és a partnerükhöz igazodnak. Ez általában a kutatások szerint inkább a férfiakra jellemző. Tehát mondjuk úgy, hogy akkor itt, hogyha a nő nem szeretne gyermeket, akkor a férfi alkalmazkodik hozzá, és így születik meg ez a konszenzus. És hát szint úgy van, amikor, hogyha az egyiknek erősebb a preferenciája, akkor igazából meggyőzi mondjuk így a másikat. Vagy van olyan, amikor mindketten próbálják az ellenkező elképzelésükről meggyőzni a másikat, és ez hát nehéz párkapcsolati helyzetekhez vezethet, és nem ritka az sem, hogy a párkapcsolatnak azért szakad vége, mert nem tudnak dűlőre jutni, viszont az egyiküknek, vagy mindkettejüknek annyira fontos a saját elgondolása a gyerekvállalással kapcsolatban, hogy inkább más partnerrel folytatják.
Én abszolút hallottam olyat a környezetemben, ahol a srác rájött, hogy ő szeretne gyereket, és bármennyire is szerette a lányt, hogyha ő nem ment volna bele, akkor ő tovább állt volna. És ez nekem nem tudom, nekem az annyira furcsa. Mert mondjuk, tehát nálunk
nem lettek egymáshoz.
De nagyon én, és utána aztán nem, tehát hogy lett gyerek végül, igen, és együtt vannak, és nagyon szeretik egymást, stb. Csak nekem ez olyan nagyon furcsa hozzáállás, mert hogyha azt gondolnám, tehát hogyha én szeretnék gyereket, akkor ez biztos, hogy azért szeretnék, mert a Mátétól. Tehát, hogy nem csak úgy akarok egy gyereket valakitől, hanem a Mátétól szeretnék. De hogy, és abszolút ez nem egyedi eset, tehát, hogy sok ilyet hallottam a környezetemben, hogy ők úgy voltak vele, hogy mindenképpen gyereket akarnak.
De itt, most ez egy kicsit megfogott, tehát, hogy Persze erről nincs kutatás, meg nincs semmi, tehát hogy melyik az erősebb, a párválasztás, vagy az adott ember, akit szeretek, vagy a gyereknek a gyerek utáni vágy, uh-huh. hogy amit mondtál, itt a gyerek utáni vágy, az végül úgy oldódott meg, hogy ők lett közös gyerekük, de hogy ez esetben lehet, hogy nem ők, nem egymásnak vannak ők kitalálva, hogyha a másik szeretne gyereket, és neki lehet, hogy benne az is oké, hogyha benne nagyobb a gyerek utáni vágy, és ezért válik el. Tehát, hogy én egyébként volt nekünk a baráti társaságban volt ilyen, nem itthon éltek, de hogy ott azért szakítottak, mert hogy a lány szeretett volna a gyereket, már egy kicsit idősebb volt, tehát ilyen 40 környékén, és a srác, ő megmondta, hogy ő meg is indokolta, hogy miért nem. És akkor egyébként iszonyatosan szerették egymást, tehát tényleg ilyen nagyon nagy szerelem volt, és úgy döntött a lány, hogy ő kilép abból a kapcsolatban, mert hogy ő szeretne gyereket. Tehát ott az ő esetében a gyerek utáni vágy az nagyobb volt, mint a szerelem után a srác mellett, mert hogy ő egyébként szeretett volna a gyereket a jövőben. És azért az is kell egy ilyen bátorság, hogy azt felismert, hogy te akkor, ő nem az, aki neked rendeltetett, és akkor tovább lépsz. Tehát, hogy ez is egy ilyen
valószínűleg másik. Egyébként itt az is benne van, hogy lehet, hogy az a fél, aki mindenképpen akar gyereket, úgy gondolja, hogy ha a másik ebben nem megy bele, akkor nem szereti eléggé.
Ez is lehet. Abszolút, de... Igen.
Szóval ez...
Kemény.
Egy újabb szempont, vagy nehézség lehet ebben a helyzetben, amikor mondjuk mindkét fél szeretne gyermeket, és el is jutnak valamit, hogy próbálkoznak, de nem sikerül gyereket vállalniuk.
De nem minden áron.
Igen, tehát mondjuk elmennek az ő saját falukig, és nagyon sok olyan nővel beszéltem, akiben maradt egy félelemérzet, vagy egy bizonytalanság, hogy hát a férje még abban az életkorban van, hogy ő még válhat apává, és hogy nem marad-e ott, vagy nem hagyják-e ott. És hát aztán történnek olyan példák is, hogy a párkapcsolata fontos, és találnak új célokat közösen az életbe, és hát arra is látunk példát, hogy valóban egy férfi kilép a kapcsolatból, és olyan párt keres, ahol tud gyermeket vállalni.
De minden esetre én annak örülnék nagyon, hogyha tényleg az a felelős gyerekvállalás az azért erősödne. Tehát, hogy itt, mint amit mondtam, hogy tényleg soha nem kérdezik meg, hogy miért akar valaki gyereket, miközben tehát nem lenne ennyi sok lelkibeteg, traumatizált ember, hogyha hát jól meggondolnák a szülők, hogy tényleg egy külön szeretnének
adás. Hát ez egy külön adás is volt, mert ugye beszélgettünk arról is, hogy a mentálisan sérült szülők által nevelt gyerekek, és ugye itt ebből egy ilyen nagyon komoly szám volt, amit hallottunk, hiszen ugye közel 1 millió alkoholbeteg van ma Magyarországon, ezeknek ugye nem a nagy része, de hogy egy nagy részük nevel gyermeket, és egyébként az ilyen családokban felnövő gyerekek 2/3 tovább örökli
a függőséget
valamilyen formában, vagy alkoholbetegségben, vagy egyéb mentális betegség által. Tehát, hogy ez, ahogy te is mondod, ez a felelős. Persze ez nem csak a gyerekvállalás alatt, tehát, hogy ez amikor már ott van a gyerek, akár az is indikálhatja ezt a dolgot, meg egyéb problémák, de hogy igen, ez a felelős gyermekvállalás, ez megint egy misét, még hogy mit lehetne csinálni.
Ha már felelős gyermekvállalás, mi a helyzet a túlnépesedéssel? Tehát ha valaki úgy dönt, hogy a föld túlnépesedése miatt nem vállal gyermeket, ez mennyire gyakori, vagy mennyire találkoztál ilyennel?
Egyre inkább előkerül ez a szempont.
Ez a klímaszorongásnak lehet egy része egyébként, vagy ez abszolút hülyeséget kérdezek?
De szerintem ezek mind összekapcsolódnak. Uh-huh. A gyerekvállalás kérdése az elsősorban azért egyéni, vagy ilyen párkapcsolati döntés kérdése, de számos olyan makró tényező van, ami befolyásolja ezt. Köztük mostanában egyre inkább felmerül a túlnépesedés, a klímaszorongás, a bolygó állapota, vagy az, hogy ne hagyjon valaki lábnyomot azzal, vagy egy plusz környezetszennyező embert a világra hozni. De ugyanígy ugye a gazdasági válságoknak a hatása, a háború, a Covid, egyáltalán a gazdasági társadalmi helyzet, vagy az egészségügy, a szociális ellátás helyzete, mindezek így szerepet játszanak abban, hogy valaki hogyan gondolkodik a gyerekvállalásról, vagy szeretne egy gyermeket vállalni, és mindezek mögött aztán sokszor érdemes lehet megnézni az egyéni történetet, vagy hogy tehát a gyerekvállaláshoz általában kell egy ilyen külső-belső biztonságérzet, és sokaknál akár mondjuk a túlnépesedéstől való félelem mögött lehet egy ilyen egyéni élettörténetből következő bizonytalanságérzet is.
Ez hány embert érintett? Magyarországon mondjuk élünk 10 millióan, ugye van 6,5-7 millió választani tudó lakos, ebből van akkor keményen 4 millió család, vagy 3-3,5 millió család, hogy hányan vannak, akik nem vállalnak gyereket, hogy erre van bármilyen szám? Aki azt mondtad, hogy 1-2%, akik tudatosan nem vannak gyereket, de akik egyedül élnek meg, hogy nem vállalnak gyereket, hogy ezt így tudjuk-e?
Ez nagyon érdekes egyébként, mert pont itt a podcastra készülve szembesültem én is azzal, hogy ugye én is először nőkkel készítettem egy kötetet, utána férfiakkal, és a kutatások abszolút úgy néznek ki, hogy a jobb a része nőkkel kapcsolatos, jóval kisebb rész a férfiakkal, és az, aki egy párként vizsgálja vagy kezeli a gyerekteleneket, az sokkal kisebb.
De egyébként az, ami nagyon furcsa, ugye, tehát, hogy szüljünk gyereket, meg stb., mert az az élet értelme, csak közben az meg tök furcsa, hogy tök ellentmondás, hogy minél fejlettebb egy társadalom, meg annál kevesebb gyereket vállalnak, igen. Úgyhogy ez mondjuk lehet, hogy érdemes ezt megvizsgálni, hogy ez miért van így. De hát nyilván nem véletlenül van így.
És amit nagyon fontos említeni, és elsősorban a hallgatók kedvéért mondom el, hogy van egy olyan családtípusunk, hogy asszisztált reprodukciós családok, tehát lesz még egy ilyen adásunk is, ami azt gondolom, hogy azért egy eléggé közös mesdje. Tehát amiről most beszélünk, annak gyakorlatilag a folyamánya lehet majd az az adás. És nyilván ott is szerintem a meddőségi kérdés az nagyon masszívan fel fog merülni. Úgyhogy fogjuk ezt még tovább taglalni mindenképp. Eszter, mit gondolsz, hogy mik a leggyakoribb okok a gyermektelenség hátterében?
Magyarországon a leggyakoribb ok az a párkapcsolat, a megfelelő párkapcsolat hiánya a gyerekvállalásra alkalmas életévekben. A gyerekvállalásra alkalmas életévekben. Emellett számtalan egyéb ok található meg, és általában nem is csak egy ok, hanem akár sokkal több ok és döntés helyzet áll ennek a hátterébe. Ugye a biológiai nehezítettség, a párkapcsolat hiánya mellett gyakori a szabadság vágy és a gyerekvállalással járó terhek vagy felelősség elutasítása, tehát a gyerekmentes életforma preferálása, de emellett számos olyanok is megjelenhet, mint hogy valaki nem szeretné átörökíteni mentális vagy fizikai betegségét, illetve sokszor találkozni azzal is, és meglepő módon nem csak nők esetében, hanem férfiaknál is, hogy hozzátartozót, idős szülőt látnak el, ápolnak. Tehát saját gyerekvállalásra nem jut idő, energia, vagy akár a párkapcsolat kialakítására. Aztán sokan számolnak be arról is, hogy tulajdonképp már szülő, vagy hát már volt gyerekük gyerekkorukban, olyan értelemben, hogy a saját testvéreikről vagy szüleikről kellett gondoskodni.
Tehát ők a parentifikált
gyerekek. Igen, igen. Tehát a parentifikáció is tud ahhoz vezetni, hogy valaki nem szeretné még egyszer átélni ezt, illetve szintén nagyon sokakkal beszéltem, ahol akár a parentifikáció, akár nehezített gyerekkor, vagy traumatikus gyerekkor miatt egy hosszú önismereti munka eredménye az, hogy megtalálják a saját igényeiket, vágyaikat, és sokan megfogalmazzák azt, hogy hát most kezdtem el élni 1-2 éve, és nem szeretném újra, nem szeretnék újra önfeláldozást, vagy önfeláldozni, és átadni megint az első helyet az életembe egy gyereknek.
Nem tudom, én arra gondolok, hogy nyilván a nyitottabb társadalmakban, tehát mit tudom én, skandináv országokban, meg ilyen helyeken, ott sokkal inkább ezekből a társadalmi, tehát nem a társadalmi elvárások szerint élnek, mert lássuk be, hogy azért ez a gyerekvállalás, ez egy ilyen elképesztő társadalmi nyomás, ugye, hogy ez a normális, ez az életrendje, gyereket kell vállalni, és hogy ott sokkal inkább ellene mennek ennek menni, vagy nem kérdés ez szerintem, hogy nem feltétlenül kell úgy élni, mint mindenki más, vagy nem kell feltétlenül úgy élni, mint a szüleink, és mondom, tehát hogy a társadalmi elvárások szerint, hanem tényleg az szerint, hogy a belső énje mit diktál valakinek, tehát hogy sokkal inkább mernek szembe menni ezzel. Én azt gondolom, hogy talán ez lehet a leginkább a magyarázata.
Hát meg a női emancipáció is gondolom ebben azért jelentős szerepet játszik, hogy ott ugyanúgy vannak megfizetve, tovább maradt, tehát hogy a nők helyzete is sokkal stabilabb, vagy kiegyensúlyozottabb egy társadalomban belül, vagy a reprezentációjuk talán még az is hozzájárulhat ehhez, hogy a nők egy emancipáltabb társadalom, gondolom én. Ezt majd utána olvasunk. Most már kíváncsi lettem.
Igen, meg szerintem a külső biztonságérzet, ami szintén nagyon fontos a gyerekvállalásnál, tehát hogy mondjuk az egészségügy, a szociális rendszer, az oktatás, tehát mindez befolyásolja azt, hogy az ember gondolkodik a gyerekvállalásról egy adott környezetbe, kultúrába, tehát ennek az állapota is.
Tehát pont azért mondtam a felelős gyerekvállalást, hogy szerintem sok ember ezt olyan nagyon könnyedén veszi, hogy ezt olyan könnyű, mert ugye megszülünk egy gyereket, aztán ugye mindenki szül, ugye ez olyan könnyű dolog. Miközben ez szerintem a világon az egyik legnehezebb dolog, felnevelni egy gyereket, jól felnevelni egy gyereket.
Úgyhogy nehéz döntések sorozata, ennyit mondhatok.
Igen, viszont szerintem az a legfontosabb, hogy itt tényleg, hogy te is mondtad, hogy mindenkinek megvan a maga döntés, és szerintem ez a legfontosabb, hogy itt tiszteljük egymást, amennyire csak lehetséges, és nem elítélni a másikat, hogy hozott egy döntést, amit azzal szemben is meghozott, hogy egyébként mit lát a társadalomban, vagy mit hall a nap, mint nap az életében, és mer úgy élni, ahogy szerinte az a legjobb, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ezt tiszteljük.
Meg hát igazából ilyenkor egyébként érdemes elgondolkozni, hogyha ez valakiben akkora indulatokat gerjeszt, akkor
nézzen
miért?
Körül magában.
Igen, tehát hogy ez valószínűleg ő benne nincs ezzel kapcsolatban rendben valami. Mert egyébként miért érdekelné, hogy a másik vállal egy gyereket, vagy nem? Tehát, hogy ő nincs rá kihatással. Szóval mindig magunkban érdemes kutakodni, azt hiszem ilyenkor.
Ez így van. Ez egy jó záró szó.
És még ne feledkezzünk meg azokról, akiknek viszont nem döntés kérdése, hanem így hozzá sors. Eszter, ugye itt a statisztikáknál igen nagy százalékban említettük azokat, akik az egyedülálló státuszuk miatt nem tudnak jelenleg gyermeket vállalni. Van-e valamilyen fórum, van-e valamilyen segítségkérési lehetőség, valamilyen csoportfoglalkozás, bármi, ahol ők tudnak kapcsolódni, vagy tudnak ezzel a témával foglalkozni?
Igen, a gyerektelenség esetében igen, kiemelt szerintem a sorstárs közösség megtartó szerepe. Van egy ilyen nők gyermek nélkül zárt Facebook csoport, illetve közösség, ahol hát egyrészt online is támogatják egymást a nők, illetve személyes klubeseményeket is szervezünk. Emellett önismereti csoportokat is szervezünk gyermektelen nők számára, és azoknak is szerintem az a legnagyobb ereje, hogy itt nagyon sokan úgy élik meg, hogy egyedül vannak az élethelyzetükkel, a nehézségeikkel, a kétségeikkel, és felemelő, felszabadító találkozni olyanokkal, akik hasonló élethelyzetben vannak, hasonló érzésekkel, élményekkel.
Én azt gondolom, hogy a mai napon, vagy a mai alkalommal nagyon fontos dolgokról beszéltünk, és olyan tabudöngető dolgokról, amikkel kell foglalkozni a társadalmunkban. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy itt voltatok. És tőletek pedig azt kérjük, hogy maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Köszönjük szépen!
Sziasztok!
ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.